Mennyei Atyám, a Jézus nevében hálát adok neked a mai összejövetelünkért, és köszönöm neked, hogy te most szólni fogsz hozzánk. Már szóltál hozzánk eddig is. Én hozzám biztos, hogy szóltál, én tudom az elmúlt percekben, és köszönöm, hogy ezt a munkádat folytatod tovább bennünk, Istenünk. Jézus nevében. Amen. Én szeretnék egy kicsit összetett dolgokról szeretnék beszélni, de nem fogok, tehát látszatra el fogok térni a sorozattól, ami most elindult a gyülekezetben, de mégsem fogok eltérni, csak egy kis kiegészítést szeretnék tenni. Én a mai napon az Isten felé való szolgálatról és a Szent Szellemmel való betöltekezésről szeretnék beszélni, de úgy, hogy igazából az Isten igéjével való foglalkozást sem akarom kihagyni, tehát ez egy kicsit összetett lesz, majd megértitek a végén. Szeretném azzal kezdeni, hogy eleve már, amiről Klaudia beszélt az elmúlt két alkalommal, ott már egyértelműen kivilágosodott a számomra, és azt gondolom, hogy következő hetekben is ezt majd, amikor Lali beszél, ugyanezeket alá fogja támasztani, hogy nyilvánvalóan nem száraz bibliaolvasásról van szó, hanem arról van szó, hogy igazából nekünk az igén keresztül Istennel kell találkozni, mert Isten maga az ige. Hiszen a János evangélium is így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és ez az ige Istennél volt, és ugye Isten az ige, és minden ő általa lett, stb. Tehát ugye ott János, látszólag ez egy rendkívül filozofikusnak tűnik ez a megállapítása János apostolnak, de valójában ő az egyetlen, és ő oszthatatlan, és örökkévaló szellemi valóságot írta le ezzel. És amikor te kinyitod a Bibliádat és olvasod, vagy amikor hallgatsz egy ige hirdetést, akkor igazából az igén keresztül és az ige hirdetésen keresztül is, ha jól csinálod a dolgokat, úgymond, és az ige hirdető is jól csinálja a dolgokat, akkor magával, az Istennel kell, hogy találkozzál. Luthernek és Calvinnak is egyértelmű volt az álláspontja ezzel kapcsolatosan, amikor ők azt mondták, hogy az ige hirdetésben Isten igéje hangzik el. Tehát ők nem csak a Bibliáról mondták azt, hogy ez az Isten igéje, hanem magáról az ige hirdetésről, a prédikációról is azt mondták, hogy ez az Isten igéje. Nyilvánvalóan ők abból indultak ki, hogy aki igét hirdet, az nem baromságokat beszél, ostobaságokat, hanem azokról a szellemi dolgokról, azokból a szellemi javakból oszt meg a többiekkel valamit, részszerint valót, amit ő elvett, meghallott az Istentől, az Istennel való közösségben. Tehát ebből kell kiindulni, és igazából innentől ez már szellemi, tehát itt nem száraz teológiáról, tudásról, hanem szellemről van szó, mert azt mondja az ige, hogy szellem az Isten, és akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell őt imádni. És most, amikor a Szent Szellemmel való betöltekezésről szeretnék beszélni, akkor én nem egy elkülönített dologról, nem egy elkülönített valóságról szeretnék beszélni, hanem szeretnék a Szent Szellemről úgy beszélni, mint egy olyan személyről, de ez nem jó, igazából ez a kifejezése jó, hogy személy, majd ezt is elmondom, hogy miért, mert Isten több, mint személy. Erről már egyébként az ősegyházban is, az egyházatyák között is nagy fejtegetések voltak, vagy vitatkozások, hogy most hogyan lehet Istent leírni, mert az a szó, hogy személy, az nem a legjobb kifejezés, mert az ókorban, amikor valakire azt mondták, hogy személy, akkor ők nem teljesen azt a kifejezést értették ezen, mint mi, hanem például mikor van az az ige, tudjátok, hogy Isten nem személyválogató, akkor igazából akkor, amikor ez a kifejezés elhangzott, ezen nem azt ért, nem csak azt értették, amit mi most, hogy mi most, amikor te azt mondod, hogy Isten nem személyválogató, akkor tudod azt, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy Isten nem különbözteti meg az egyik embert a másiktól, egyébként bizonyos értelemben megkülönbözteti, de alapértelemben nem, ez igaz, de az ókorban, amikor ezt használták, akkor ők a személy kifejezésen az állarcot is értették, azt az állarcot, amikor a színházba jöttek a színészek, és ugye a legtöbb színész akkor férfi volt, nem sok női színész volt abban az időben, és így hát női szerepeket is eljátszottak férfiak, ja Istenem, és olyankor felvettek ilyen különböző állarcokat, tehát amikor valakinek a szerepét eljátszotta egy színész, akkor az adott szereplőnek az állarcát fölvette, amiről látták, hogy hát ő most egy másik állarcban van, egy másik szerepet játszik, és az, amikor azt mondja az ige, hogy Isten nem személyválogató, akkor ott azt is kellett érteni ezen, hogy Isten nem nézi azt az állarcot, amit te fölvettél. Nem nézi azt a személyiséget, amit te éppen fölvettél magadra, és ez a kifejezés, hogyha így nézed, akkor ez többet jelentett akkor, tehát ez jelentette azt a fajta állarcot, személyiséget, tehát Isten nem nézi senkinek a személyiségét, senkinek az állarcát, amit ő fölvett, és így akkoriban így is kellett érteni ezt a mondatot, amit akkor mondtak. Na most ezért az egyház atyák között is volt egy vita, hogy hát most akkor Isten személy vagy nem személy, mert Isten nem vesz fel semmilyen állarcot, tehát ő több, mint személy. Úgyhogy nagyon nehéz erről beszélni, de a lényeg az, hogy tudjátok, hogy amikor én használom ezt a kifejezést, hogy személy, akkor ugyanarra gondolunk, hogy nem egy ködös, megfoghatatlan erőről van szó, amikor azt mondjuk, hogy Szent Szellem, Szent Lélek, hanem tudjuk, hogy ő Isten. Ő Isten. És a Szent Szellem nélkül nem lehet a Bibliát megérteni. Ez nekem meggyőződésem. És úgy akarok beszélni a Szent Szellemről, mint olyan személyről, akivel neked és nekem közösségben kell lennünk ahhoz, hogy az ige kinyíljon előttünk. Erről Klaudia is nagyon világosan beszélt, tehát ezzel semmi újat nem mondok, nem is nagyon tudok ehhez hozzátenni, ez így van. Szent Szellem nélkül, a vele való közösség nélkül az ige nem fog megnyílni számunkra, az ige csak betű marad, vagy legfeljebb valamilyen teológiai tudás, tudsz csinálni egzegézist, ami ugye azt jelenti, hogy kivezetni valaminek az értelmét, ki tudod vezetni az igének az értelmét olyan szinten, hogy aztán a végén mindenkinek, aki hallgatja, meg neked is az értelmed elmegy, és ezért sokkal jobb, hogyha a Szent Szellemmel vagyunk egy nagyon erőteljes közösségben, kapcsolatban, és ti is tudjátok, érzitek azt, amikor a Szellem jelenléte érezhető körülöttetek, érezhető az életeteken, érzitek, hogy jó állapotban vagytok, hogy Szellemben vagytok, és ilyenkor egészen más a Bibliát is olvasni. Ilyenkor az történik, hogy elkezded olvasni az igét, és már az első mondatnál meg kell állnod, és jegyzetelned kell, mert egy mondatból olyan gondolatok jönnek ki, olyan ihletettség alá kerülsz, olyan inspiráció alá kerülsz, hogy lehet, hogy csak egy mondatot olvastál el az igéből, és egy mondatról le kell jegyzetelned magadnak legalább fél oldalt, vagy egy oldalt. Én már volt ilyen élményem, és tudom, hogy többötöknek volt ilyen élménye, tehát ezzel semmi újat megint nem mondok, csak ezzel akarom, ahogy Péter mondja, hogy emlékeztetés által, tehát akarlak emlékeztetni, hogy tudod, hogy milyen az, amikor jó állapotban voltál, és úgy olvastad az igét, és nem betűhalmaz futott a szemed előtt, hanem érezted, hogy Isten igéje megnyílik a számodra, és érezted, hogy Isten közel jön hozzád az igén keresztül, és személyesen megszólít téged, megszólított téged az ige által. Na most, amit még el akarok mondani, hogy Ugye azt mondja a 2 Timóteus 3:16-17-ben, ahol az teljes írásról van szó, akkor, amikor ezt még Pál írta, akkor ő még elsősorban az Ószövetségre gondolt, hiszen nem volt még akkor új szövetség, bár egyébként Péter apostol már nagyon érdekes, hogy Pálnak a leveleit már az ihletett írások közé sorolta, mert ugye maga Péter mondja, hogy elcsűrik, csavarják az írásokat, és köztük Pálnak a leveleit is, tehát már Péter apostol például Pálnak a leveleiről kimerte mondani, hogy ezek bizony ihletett írások. Ez nagyon érdekes. És ugye a 2 Timóteusban azt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől az eredetiben leheltetett, tehát Isten lehellete van a teljes íráson. Tudjuk, hogy nekünk most már nem csak az Ószövetség, hanem az Új Szövetség is ebbe benne van. Dicsőség Istennek. Tehát amikor az leíródott az ige, akkor azok az emberek, akik írtak akár egy levelet, vagy egy zsoltárt, vagy valamilyen költeményt, énekek-éneke például, vagy Salamon megírt, összegyűjtötte és megírta a példabeszédeket, vagy amit mi most prédikátor könyvének nevezünk, stb., akkor ezekre az emberekre Isten szelleme rá lehelt. Isten szellemének az ihletettsége, lehellete alá kerültek. Egyébként költőknél is, egy normális költőnél, hát az most egy hagyjuk, hogy milyen szellemtől, de valamilyen ihletettség alá szoktak a költők is kerülni, és azt mondják a költők, hogy olyankor nagyon könnyű írni, tulajdonképpen a rímek szinte maguktól szoktak jönni. Például az én fiam szokott verseket írni, és egyet-kettőt már például tavaly anyák napján az ő versét mondták el ott az iskolába, és írt egy verset az ígéret földjéről is, és akkor mondta nekem, hogy olyankor nagyon könnyű írni, mert jönnek a rímek maguktól, utána hetekig nem lehet írni, mert az érződik, hogy az csak egy ilyen valaminek az erőltetése. És akkor például most van ez a John Beavernek ez a könyve az örökké valóságról, és neki ezt olvassa, mert hogy ebben vannak jó történetek is, hogy jártak a mennybe, stb., és ez őt nagyon megihleti. És amikor ez volt, akkor utána írt egy rövid verset a mennyről, és hát mondta, hogy vannak időszakok, amikor nagyon könnyű írni, jönnek a rímek maguktól, nem kell gondolkodni, máskor meg, ha megszakad, akkor se jön semmi. Na most ez az ihletettség, és gondolj bele, hogy milyen az, amikor a Szent Szellem megihlette ezeket az embereket, és írtak, vagy mások leírták a szavaikat, és ebből lett nekünk ma Isten igéje. És ugyanez, amikor te olvasod a Szentírást, neked ugyanígy Isten szellemének a lehellete alá kell kerülnöd, hogy visszafele is kódol, tehát kódolva vagy dekódolva, a kódolt szöveg dekódolva legyen a számodra. Tehát amikor te olvasod az igét, lehellet alá kell kerülnöd, ihlet alá kell kerülnöd. Isten ugyanúgy rád kell, beléd kell, hogy leheljen ahhoz, hogy az ige megnyíljon előtted, és megértsed az igéből nem feltétlenül azt, hogy Ézsajás mit akart írni 2-3 ezer évvel ezelőtt, ez is jó, meg ezt a teológusok többé-kevésbé valahogy elmondják, hanem azt kell megértened, hogy Isten mit akar neked mondani ma az igén keresztül. Ma személyesen, nem tegnap, hanem ma. A tegnapi tudással már nem mész semmire, mert minden nap frissen kell enni Istenből, minden nap frissen kell Istenből táplálkozni és Istentől hallani. És ezért ezt nem tudod megvalósítani se te, se én a Szent Szellem nélkül. És most olvasunk igét, jó? A Máté, két igét mutatok nektek. Az első, Máté 3:11, nagyon közismert igék egyébként, Máté 3:11, aztán utána rögtön lapozunk az 1 Korintus, ezt már Lali helyen közel idézte is, amikor mondta, hogy nem a világ szellemét vettük. A másik ige az az 1 Korintus 2, 12-től 14-ig lesz majd.
Okay. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni nem vagyok méltó. Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre az emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít, szellemihez szellemieket szabván. Érzéki ember nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságuk néki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemiképpen ítéltetnek meg. Amen.
Amen. Köszi. Tehát az első igét azért olvastuk fel, mert nagyon érdekes, hogy Bemerítő János, amikor még az ő szolgálatát végezte, és rámutatott a Mesiásra, aki el fog jönni, illetve már szinte már ott volt, ugye ő aztán beismerítette Jézust, és utána, ahogy Jézus szolgálata emelkedett fel, úgy kellett János szolgálatának eltűnnie, de ez teljesen így volt, jól ezt maga Bemerítő János is mondta. És János már rámutatott arra, hogy aki ő utána jön, tehát ő elmondta, hogy én csak vízbe merítek, ugye ez a megtérésnek a keresztsége, a megtérésre való bemerítés volt, amit János, Bemerítő János végzett, és elmondta, hogy aki utána jön, ugye mi tudjuk, hogy Jézus, ezt János is tudta egyébként, hogy aki utána jön, ő Szent Szellembe és tűzbe fogja meríteni az övéit. Na most nagyon érdekes, hogy ez a profécia Jézusnak a földi szolgálata alatt nem teljesedett be, hanem csak miután Jézus föltámadt a halálból, és fölment a mennybe, és pünköstkor ugye kitöltetett a Szent Szellem arra a 120 emberre, akik ott voltak a felházban. Mégis János már a Szent Szellem által rámutatott egy olyan valóságra, ami még akkor a Földön bizonyos értelemben nem volt jelen, vagy nem érkezett meg, még Jézusnak a szolgálatával sem érkezett meg ez a valóság. Tehát nem teljesedett be még akkor, és nagyon érdekes, hogy nem volt ez az elkülönítés Jánosnak ebbe a proféciájába, hogy de majd csak a feltámadás után, stb. Tehát nem volt ez, hanem János csak elmondott valamit, közölt valamit a mennyei valóságból, az örökké valóságból, amit ő megértett. És ezt azért szeretném nektek elmondani, mert tulajdonképpen, amikor hallgattok egy igehirdetést, hogyha az az igehirdetés felkent, igehirdetés, ugyanez történik. Tehát nagyon sokszor Isten megoszt velünk bizonyos javakat, és az ember olyankor, mikor hallgatja, akkor úgy érzi, hogy ez most mindjárt, itt és most meg fog történni. És utána hazamész, beteszed a lecsót a mikróba, megeszed, és lefekszel aludni, és másnap reggel fölkelsz, és úgy semmit nem érzel abból, ami előtte való nap elhangzott, csak a jegyzeted maradt meg, ha jegyzeteltél, azon még tudsz gondolkodni, és eltelnek a napok, és felteszed a kérdést, hol van az, amiről szó volt az elmúlt héten szombaton, hogy a Szent Szellem milyen hatalmasan ki fog áradni, elnyerjük az ígéreteket, és ez lesz, az lesz, amaz lesz, és hol vannak ezek. Szeretném neked elmondani, hogy Isten nem úgy működik, ahogy mi emberek működünk. Isten nem időben gondolkodik. Tehát Isten nem olyan, mint ahogy mi szoktuk mondani, holnap elmegyek a boltba, és veszek kenyeret. És eljön a holnap, és tényleg elmegyek a boltba, és tényleg veszek kenyeret. Hanem Isten, amikor ő megoszt valamit, akkor az, amit ő megoszt veled és velem, az a titok, abban, hogy az Istennél az már valóság. Istennél az már jelen van, mert Isten nem időben gondolkodik. Tehát Isten nem fog így beszélni, vagy legalábbis nagyon ritkán hallok ilyet, hogy Isten így beszélne valakivel, hogy 3 év múlva, 2021, május 19-én délután 19 óra 23 perc 33 másodperckor ezt és ezt fogom veled cselekedni. Hanem Isten megoszt veled valamit az ő igéjéből, az ő ígéreteiből, az ő javaiból, amit tulajdonképpen neked kész ténynek kell venned, mégpedig azért, mert az valójában a mennyben már kész tény, az valóság. És onnantól fogva lehet, hogy eltelik 30, 40, 50 év, és semmi nem történt meg még a fizikai időd, a te fizikai idődben, abból, amit Isten mondott neked, és mégis a mennyben, az örökké valóságban az már ott van, az már valóság. Tehát ugye ez a titok, és ezt kell megérteni, ezt a zsidó gondolkodást, de a zsidó gondolkodás nem olyan, mint a görög gondolkodás. A görög gondolkodás, és ez az egész európai gondolkodás, ez egyrészt rendkívül ilyen időszemléletű, tehát mi földi időben gondolkodunk, és ilyen dobozokban, rendszerekben gondolkodunk, és nagyon sokszor nagyon statikus az európai gondolkodás. A héber gondolkodás az teljesen másmilyen. A héber gondolkodás az egy dinamikus egyrészt, másrészt nem feltétlenül földi időben gondolkodik az eredeti, mostan az eredeti istenfélő zsidó embereket értem alatta, akik egykor éltek és Isten szerint gondolkodtak. Ő náluk az, amiről beszéltek, arról már úgy beszéltek, mint egy olyan valóság, ami tulajdonképpen jelen van, itt és most jelen van, és hit által megragadható, még akkor is, hogyha még sincs jelen. Értitek? Mert az igében, amikor Isten az igét kijelenti, az a szó, hogy dábár, az nem csak a szót, az igét jelenti, hanem azt a dolgot is, amit az az ige tartalmaz. Tehát amikor én azt mondom, mit mondjak mondjuk, egyszer példáloztam ezzel, még évekkel ezelőtt, ha én azt mondom, hogy káposztás tészta, az égvilágon semmi nem fog történni, sajnos, semmi, semmi. De ha Isten azt mondja, hogy káposztás tészta, az ő beszédében benne van a káposztás tészta, és amikor kimondja Isten, hogy káposztás tészta, akkor megjelenik egy hatalmas nagy fazék káposztás tésztával, cukrozottan, még Isten még külön még azt is kimondja, hogy cukrozott káposztás tészta, és megjelenik, és ott van. Érted? És ez a dábár, ez ezt jelenti, hogy az igében benne van az a dolog, benne van az, amiről Isten beszél, amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te orvosod, a te gyógyítód, akkor ebben a mondatban benne van a te gyógyulásod, benne van a te egészséged. Akkor, ha ezt Isten szelleme nyitja meg ezt az igét előtted. Akkor, ha Isten szelleme világítja meg előtted ezt az igét. Ha Isten szelleme azt mondja neked, mit tudom én, Isten mondjuk azt mondja neked, hogy Mercedes. De tényleg Isten mondja, tehát nem te találod ki, hanem Isten mondja. Akkor abban benne van már a Mercedes, és már hálát adhatsz az új Mercedesért, és már csak hit és békességes tűrés van szükséged, hogy előbb-utóbb megkapjad azt a Mercedest. És ami az előző Mercedesed volt, azt odaadod nekem, de ha mondjuk 30 évet kell várnod az újra, akkor nem kell a régi, az csak ezt mondom. És ugyanígy van ezzel is, hogy János előre ment, és előre utalt, amikor azt mondta, hogy Jézus szellembe, szent szellembe és tűzbe fog bemeríteni. De nagyon érdekes, hogy például Péter apostol, amikor elmondja, hogy Kornélius és háza népe betöltekezett szent szellemmel, és utána ugye Jeruzsálemben a többiek kérdőre vonták, hogy elmentél egy pogányokhoz, stb. És akkor ugye ott Péter beszámolt, hogy mi történt. És akkor mondja Péter, hogy ez az amiről ugye szó van, hogy tűzzel és Szent Szellemmel, tehát hogy Jézus majd Szent Szellemmel fog keresztelni. És érdekes, hogy egyébként a feltámadása után maga Jézus is erre visszautal, sőt elmondja, hogy vesztek erőt, amikor a Szent Szellem eljön majd. És az 1 Korintus 2:12-ben pedig Pál azt mondja, hogy amikor vesszük a Szent Szellemet, akkor önmagába nem az a lényeg csak, hogy neked legyen egy jó érzésed, bebizseregjél, vagy mit tudom én, mi történjen veled, hanem a Szent Szellemmel való betöltekezés, és az Istennek és az ő javainak a megismerése, ez a kettő összefügg, tehát a kettő együtt jár. Nincsen, igazából hadd fogalmazzak így, hogy nincsen öncélú betöltekezés a Szent Szellemmel. Még akkor sincsen, ha ez egy jó érzés, mert jó érzés, ezt valljuk be, a Szent Szellemmel találkozni újra és újra, vele átitatódni, vele betöltekezni, ez egy jó érzés, ez nem rossz érzés, ez egy nagyon jó érzés. De nem öncélú ez a dolog, tehát nem arról van szó, hogy nekem legyen egy jó érzésem. Akar Isten adni jó érzést, de nem ez a lényeg, hanem minden egyes találkozás az Istennelnek az a lényeg, hogy te az Istent még jobban megismerjed, és megismerjed azokat, amiket ő ajándékozott a számodra és a számomra. És ugye nagyon érdekes, Lali beszélt a világról, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez az ige előkerült, én nem tudtam, hogy ő ezzel foglalkozott. Nem véletlen, hogy ez az ige előkerült, mert Pál apostol megkülönbözteti a világnak a szellemét és az Istennek a szellemét. És higgyétek el, hogy ez ma sincsen másképpen. Van a világnak a szelleme, és van az Istennek a szelleme. És a megdöbbentő az, hogy az egyházban a világnak a szelleme, én ezt úgy is fogalmaznám, hogy ez ebbe benne van szerintem az Antikrisztus szelleme is, de mindenképpen most ma használjuk azt a kifejezést, hogy a világ szelleme. A világ szelleme nem csak, amikor arról beszélünk, hogy világ szelleme, akkor ne arra gondolj csak, hogy valaki napi 8 órát nézi a brazil szappanoperákat a tévén, és mondjuk utána elmegy egy striptease bárba. Aztán éjszaka összeszed magának valami hapsit, vagy valami nőt, és még utána jól leissza magát. Vagy még csak, ugye, ez egy tipikus világi ember. Nem erre kell gondolni csak, mert a világ szellemének számtalan különféle munkája és befolyása van az egyházban is. A világnak a szellemisége tudja utánozni az egyházi szolgálatokat, tudja utánozni az ige hirdetést, tudja utánozni az imádkozást, a bibliaolvasást. Rengeteg mindent tud másolni az ördög, és valóban, ahogy a Lali is mondta, hogy meg tudnak telni egész gyülekezetek hatalmas buzgósággal bizonyos dolgok iránt, úgy, minthogyha ők azt a munkát Istenért végeznék, és közben a buzgóságuk nem az Isten szellemétől van, hanem a világ szellemétől. Értitek ezt? Ez megdöbbentő, és tulajdonképpen, amikor valaki ezzel a szellemmel töltekezik be, mert be lehet a világ szellemével töltekezni, ezt nagyon egyértelműen kiderül az igéből, ha valaki ezzel a fajta szellemiséggel töltekezik be, akkor nem az Istent ismeri meg, hanem a világot ismeri meg még jobban. Meg lehet a világot ismerni, és elmondok neked egy titkot. Be lehet a világnak a szellemiségével úgy töltekezni, hogy ezáltal meg lehet ismerni a világot, és sikert lehet elérni a világban. Tehát még egyszer elmondom, be lehet töltekezni úgy a világnak a szellemiségével, hogy nagyon-nagyon mélyreható ismeretet lehet szerezni a világból. Nagyon mélyreható ismeretet. Olyan ismeretet, ami egészen az ember szívéig le tud menni, ez az ismeret. Ez egy nagyon veszélyes terület már. Én azt gondolom, hogy hogy vannak a világban, tudjátok, ilyen gondolkodók, nagy filozófusok, gondolkodók, és amikor ilyen emberektől hallasz valamit, vagy olvasol valamit, akkor érzed, hogy nagyon sok igazságot mondanak ők, nagyon, ezek között lehetnek nagyon őszinte emberek. És például megfigyeltem azt, hogy az ilyen típusú emberek nagyon jól le tudják írni, hogy milyen korszak van jelenleg a világban, és el tudják mondani, hogy mi a trendi, és még azt is el tudják mondani, hogy ezzel szemben mi lenne a megoldás. Jobban el tudják mondani, mint sok keresztény. És ezáltal ezek az emberek, mivel értik a világot, ők tényleg értik a világot, szó szerint értik a világot. Ezáltal, a megértés által ezek az emberek óriási sikert tudnak elérni a világban. Nézd meg, hogy egy igazi pénzember, most ne Mészáros Lőrincre gondoljál. Az ő értelmi képességei rendkívül érdekesek. Ő azt mondta, hogy okosabb vagyok, mint Zuckerberg. Ugye? Az nem Zuckerberg, hanem Zuckerberg. Hát ez már önmagában. Sőt, megnéztem egy videót, amiben mondta neki a riporter, hogy de hát nem egy átlagos gazdagság, ami van önnél. És akkor kihúzta magát, és mondta, hogy de nem is vagyok egy átlagos ember. És az, ahogy előadta, az a butaság, az a töménytelen ostobaság, az óriási volt. De ha nézel például, bármennyire is nem szeretjük, de meg kell említeni Soros Györgynek a nevét. Én Soros Györgytől olvastam könyvet évekkel ezelőtt. Az nem gazdaságról szólt, hanem filozófia volt. Filozófia volt, és olyan mély filozófia volt, hogy lehetett érezni, hogy ez az ember érti a világot, és ebből a megértésből fakadtak az ő sikerei. És nézd meg, a legtöbb igazi közgazdász, ezek a nagy kaliberek, akik évtizedek eltelnek, és még mindig nem a futottak még kategóriába tartoznak, hanem mai napig is dollár milliókat fizetnek ezeknek az embereknek azért, hogy a véleményüket elmondják. Az ilyen embereket, ha megfigyeled, a legtöbbször ők nem pénzügyi tranzakciókról beszélnek, hogy átutaltam ide, oda, stb., hanem filozófiáról. Nézd meg, a legtöbb közgazdásznak a valódi, egy igazi, híres közgazdásznak filozófiája van. Gondolkodásmódja van. Tehát nem csak számokat lát, hanem látja a számok mögötti valóságot. És ettől sikeresek ezek az emberek. És Pál ezt nagyon jól tudta, mert ő a megtérése előtt, a korának, az ő korszakának, azt mondják a történettudósok, hogy valószínűleg az akkori korszaknak az egyik legműveltebb embere volt Pál. Egy rendkívül művelt ember volt. És ő, amikor megtért, akkor ő megértette azt a megtérése után, mert elment Arábiába, és ott több éven keresztül Isten tanította őt, sőt, tudjuk, hogy maga Jézus megjelent neki. Valószínűleg az úrvacsorai igéket maga Jézus mondta el neki, mert azt mondja Pál, hogy én az Úrtól vettem, amit most nektek átadtam. És úgy tűnik, hogy Pál megértette ezt, hogy kétfajta szellemiség van, és mind a kettővel be lehet töltekezni. És ha Isten szellemével töltekezel be, akkor elkezded érteni, megérteni Isten szelleme által, hogy mi van a mennyben. Elkezded megérteni Isten szelleme által, hogy Isten hogyan gondolkodik, hogy neki miről mi a véleménye. Elkezd téged Isten tanítani, sőt elkezdi Isten szelleme kijelenteni neked mindazt, amit ő elkészített a számodra már az örökkévalóságban és a megváltásban, azt mindazt, amivel megáldott téged a mennyeiekben a Krisztus Jézusban. Ezt úgy tudod megérteni, és úgy tudod felfogni, hogy közösségben vagy azzal a Szent Szellemmel, aki ezeket a dolgokat kijelenti a számodra. Érted? És ez a kijelentés, ez a megértés le kell, hogy jusson, le kell, hogy hasson a szívedig. És nagyon érdekes, hogy Pál azt mondja, hogy ez egy másik tartomány. Ez egy másfajta tartomány, ez nem a világnak a szellemisége, ez nem a világnak a filozófiája, ugyanis ez egy olyan tartomány, amit már nem értenek és nem tudnak felfogni azok az emberek, akik még a világban vannak, akik nem szellemi emberek, hanem lelki, pszichikai emberek, és pláne akik nem születtek újjá, nem tudják felfogni már ezt a tartományt, és valójában nekik az, amiről most mi beszélünk, amivel mi foglalatoskodunk, amiért mi itt ma összejöttünk, az az ő számukra tényleg egy bolondság, tényleg egy ostobaság, egy felfoghatatlan valami. Nem is értik, hogy mi ez az egész, amit mi csinálunk. Nem értik például azt, hogy mi hiszünk abban, hogy az ige hirdetésen keresztül ki tud áradni az a szellemi valóság, amiről most beszélünk, és ki tudnak áradni azok a szellemi javak, amiket Isten meg akar osztani velünk az ige hirdetésen keresztül. És itt maga Pál utal is erre, hogy ezeket mi hirdetjük. Tehát amikor mi betöltekezünk a Szent Szellemmel, akkor a Szent Szellem által mindig valamit megismerünk abból, amit Isten kijelentett a számunkra, vagyis amit Isten oda adott a számunkra, pontosabban fogalmazva. És ezután, utána ezeket elkezdjük kihirdetni, valamilyen formában ezeket elmondjuk. Például itt, hadd mondjak valamit, például, nem mindenki ige hirdető, szerintem ebben egyetértünk, nem mindenki ige hirdető, de azt mondja az 1 Korintus 14, hogy mindjárt profétálhattok. Ez nem csak azt jelenti, hogy te hirtelen kapsz egy proféciát és megosztod, ezt is jelenti, sőt egyértelműen elsősorban ezt jelenti, hogy ez a karizma tulajdonképpen működhet bármikor, bárkinek az életében, úgy, ahogy Isten akarja. De ez azt is jelenti, hogy te, amikor a héten olvastál Bibliát, és kaptál valamilyen gondolatot az Istentől, valamelyik igéből, valamilyen ige szólt hozzád, valamilyen ige megelevenedett a számodra. Bár nem vagy ige hirdető, de röviden, tömören, velősen el tudod ezt mondani. Tehát arra képes kell, hogy legyél, hogy röviden, mondjuk, hogyha például vannak ilyen összejövetelek, akkor röviden, egy vagy két percben el tudod mondani, hogy a héten olvastam egy könyvet, vagy olvastam Bibliát, olvastam Ézsajásnak a valamelyik fejezetét, és ebből megértettem valamit, és azt el tudod mondani, és el tudod mondani, hogy a te számodra mi volt ebből az üzenet, hogyan alkalmazod az életedben, mire tanított téged Isten. Ezt mindenki el tudja mondani, nem kell ehhez feltétlenül ige hirdetőnek lenni. Ezt idáig mindenki el tud menni, és ezt akarja is Isten, hogy idáig mindenki képes legyen elmenni. Mert mi történik ilyenkor? Az történik ilyenkor, hogy te szellemit osztasz meg a többiekkel. Azt, ahogy Isten szellemével találkoztál a héten, mondjuk az igén keresztül, és kaptál egy gondolatot, azt röviden, tömören meg tudod osztani a testvéreiddel, hogy a héten az Isten mire tanított téged. Ez az, amiről Pál beszél, hogy vesszük az Istennek a szellemét, betöltekezünk az Istennek a szellemével, Isten szelleme bizonyos dolgokat kijelent nekünk azokból, amiket Isten ajándékozott nekünk, és utána ezeket hirdetjük is, tehát testvérekkel, beszélgetésekben, négy szem közti beszélgetésekben, vagy ima alkalommal, ima órákon, vagy ilyen rövid olyan összejöveteleken, ahol van lehetőség rövid bizonyságtételre, ezeket meg is tudjuk osztani a testvérekkel, meg tudjuk osztani egymással, hogy ki mit kapott az Úrtól, és ezáltal tulajdonképpen felfrissülünk, bejön egy csodálatos szellemi légkör, be tud jönni a gyülekezetbe, vagy arra az adott összejövetelre, és tulajdonképpen egymás hite által tudunk épülni, és fel tudunk frissülni. Ez még nem az ige hirdetés, az ige hirdetés az más, az ennél sokkal több, az valóban olyan, hogy azt azok az emberek tudják végezni, akiket Isten erre valóban fölkent. én most nem az ige hirdetésről beszélek, hanem arról beszélek, amikor te röviden, tömören, velősen meg tudod osztani a testvéreddel azt, amiről az Isten a héten téged tanított, és utána ő is meg tudja osztani veled, hogy a héten őt mi foglalkoztatta, mit tanult a héten az Úrtól, mi ihlette őt meg. Egy nagy titkot elmondok neked. Ebből óriási probléma van, amikor én ismertem egy gyülekezetet, egy időben jártam oda többé-kevésbé rendszerességgel, meghívtak prédikálni, és ez egy baptista gyülekezet volt, és ott mindig volt lehetőség arra, hogy az ige hirdetés előtt az emberek, akinek van bizonysága, az tegyen bizonyságot. Na most ott olyan dolgok történtek, hogy mire én eljutottam a szószék mögé, az élettől is elment a kedvem. Mert az emberek ugyan bizonyságot tettek, de a legtöbben a hülyeségről tettek bizonyságot. A szereplési vágyukról. Volt, aki felolvasott egy verset, de az, ami olyan borzalmas vers volt, hogy arról szólt a vers, hogy mindjárt elkárhozunk, megyünk a pokolba, és jaj nekünk, de talán, ha kiáltunk az Istenhez, megment minket, de nem biztos. Nem tudom, milyen költő volt, milyen ihlet alá került, de nem az Isten szelleme volt, az biztos. Akkor egy másik ember elmondta, hogy hogy romlott el az autója, és hát nem volt egy nagy bizonyság, mert nem javult meg az autója, elromlott, tönkrement, stb. És akkor mindenki ott élte ki magát, akinek otthon rossz volt a házassága, még az is a gyülekezetbe élte ki magát, az persze beszélt a jó házasságról, hogy ő ez olvasott egy könyvet, és hogy milyen jó a jó házasság, meg mit tudom én, és ott aztán mindenki szerepelt, mindenki. Volt olyan is, aki énekelt, képzeljétek el. Kiállt és elkezdett énekelni. És hát ez katasztrófa volt, tehát olyan szellemiségek áradtak ki, mindig ahány ember beszélt, annyiféle szellemiség árad ki. Volt olyan, aki egy 19. századi éneket énekelt el, ami egyszerűen, szóval lehet, hogy a maga idejében az egy csodálatos alkotás volt, de hát nekem, hát ez komolyan mondom, hát öngyilkosságon gondolkoztam már a végén. És akkor utána jöttem én, mint ige hirdető. És hát az tulajdonképpen a nulláról kell, mínusz százról kellett építkeznem, hogy a nullára eljussak. Tehát ezt azért mondom el nektek, mert ha nincs, valakinek nincs bizonsága, és Vacsmanni is ezt mondja az egyik könyvében, amikor arról beszél, hogy egy összejövetelnek hogyan kell történni. És Vacsmanni nagyon világosan elmondja, valakinek nincs bizonsága, ne csináljon úgy, mintha lenne. Mert a gyülekezetben nem szerepelünk, hanem ha jó esetben ihlet alatt vagyunk, és ihlet alatt kell imádkoznunk, ihlet alatt kell bizonságot tennünk, mert a gyülekezetben nem szereplünk, hanem tulajdonképpen az Isten árad rajtunk keresztül, egyikünkön keresztül, aztán a másikunkon keresztül, vagy testületileg, ha mindannyian imádkozunk, mindenekben Krisztus kell, hogy legyen egy összejövetelen. És tulajdonképpen sokkal jobb az, hogyha valaki őszinte, és azt mondja, hogy testvérek, ezen a héten nekem most nem volt bizonságom. Nem tudtam most semmit tanulni a héten, sokat kellett dolgoznom, vagy mit tudom én, mert ilyen van. És akkor ez egy nagyon őszinte testvér, semmi probléma nincsen ezzel. Ez sokkal jobb, mint az előző példa, amit én elmondtam. És ez tulajdonképpen azért beszéltem erről ilyen hosszan, mert ez elengedhetetlen a Szent Szellem nélkül. Tehát Szent Szellem nélkül semminek nincs értelme. Nincs értelme bibliaolvasásnak, nincs értelme imádkozásnak. Hát mit mond Júdás? Imádkozzatok a Szent Szellem által. Szent Szellem nélkül nincs értelme az ige hirdetésnek, nincs értelme a dicséretnek, egyáltalán még az úrvacsorának, az adakozásnak sincs értelme a Szent Szellem nélkül. És még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy itt is ezt is meg kell érteni, hogy különbség van, ezt elmondtam a bibliai iskolámba is, hogy különbség van az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés között. Az újjászületéskor, itt is nagyon nehéz ez, nagyon nehéz elkülöníteni, mert Mert van a Biblia beszél a Róma levél a Krisztus szelleméről. Sokszor azt mondjuk, hogy a Krisztus szelleme nem ugyanaz, mint a Szent Szellem. Ebben van igazság, de mégis ugyanaz, de mégsem ugyanaz. Ez egy nagyon érdekes. Mégis ugyanaz, mert a Szentnek a szelleméről van szó, a Szent Szellemről. De mégsem ugyanaz, mert a Krisztus szelleme bizonyos értelemben ennél több. Mert amikor te újjászülettél, és kapaszkodj meg, ezt mondtam a Biblia iskolában is, amikor te újjászülettél, akkor tudod, mi történt veled? Azt jó, ha tudod, hogy nem akárki költözött beléd, hanem a Krisztusnak a szelleme. Az, aki egyesült a názereti Jézus testével. Meghalt Jézus. Ez a szellem lement a Seolba. Majd onnan győztesen följött, feltámadt a halálból, és fölment a mennybe, és megelevenítő szellemmé lett, ahogy mondja az ige az 1 Korintus 15-ben, és visszajött a Szent Szellem által. Tehát amikor újjászülettél, és Krisztusnak a szelleme beléd költözött, annak az a Krisztus szelleme költözött beléd, aki legyőzte a halált, a pokolt, mindent, érted? Olyan sorson ment át a Krisztusnak a szelleme, amelynek a vége a teljes, totális győzelem lett. Olyan sorson ment át ez a szellem, ami megjárta a legnagyobb mélységeket, olyan mélységet, ahol te meg én soha nem voltunk, és abból a mélységből visszajött és föltámadt a halálból. És ez a Krisztus szelleme költözött beléd. Ez döbbenetes. Ez egy felfoghatatlan tény, hogy az a szellem, aki a názereti Jézusban volt, az a szellem itt van bennem és benned, érted? Még egyszer elmondom, az a szellem, aki a názereti Jézusban volt, amikor itt járt a földön, az a szellem itt van benned és bennem, csak az a különbség, hogy az a szellem, az átment a megváltáson, a halálon, a poklot, a seolt, mindent legyőzött, és mélység, hatalmas mélységből jött vissza, és megelevenítette Jézusnak a testét. És ez a szellem képes megeleveníteni téged is. Ez a szellem képes megeleveníteni engem is. Értitek ezt a hatalmas titkot? Ez egy hatalmas titok. Hatalmas titok, és nekem igazából az egyik legnagyobb problémám az ezzel kapcsolatosan, hogy gondolkoztam a héten, hogy azt láttam meg, hogy szerintem a legtöbben ma az egyházban nem értik ezt az igazságot. Nagyon sok ember számára az újjászületés az egy ledegradálódott egy fogalommá. Egy fogalommá. De veled nem egy fogalom költözött beléd, hanem a Krisztusnak a szelleme. És hogyha te ezt felfogod, hogy a Krisztusnak a szelleme van benned, barátom, kétszer meggondolod, hogy mit csinálsz. Kétszer-háromszor meggondolod, hogy hogyan élsz. Gondolj bele, hogy az a szellem benned van, aki a Jesuában volt, ebbe a csodálatos rabbiba, aki több, mint rabbi, ő a messiás. Hát ez óriási. Ez csodálatos. Jézus Krisztus önmagát kitöltötte beléd. És ezután plusz még betöltekeztünk a Szent Szellemmel, ami azért van, hogy egyrészt erőnk legyen a szolgálatra, és azért, hogy megismerjük mindazokat a dolgokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Most szeretnék arra rávilágítani bizonyos szempontból, hogy hogyan tudunk betöltekezni a Szent Szellemmel. Mert azt gondolom, hogy egyetértetek velem abban, hogy nem elég az, hogy a Szent Szellemmel egyszer volt valamilyen élményed, megtapasztalásod, hanem ezzel a szellemmel újra és újra találkoznod kell. És még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Amikor, ugye tudom, hogy ugye a Az ókorban, ezt nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, hogy az ókorban is használták már azt a kifejezést, hogy ateisták. Ezt az úgynevezett több isten hitűek használták ezt a kifejezést az egy isten hitűekre. Tehát akkor ez a szó nem azt jelentette, mint ma, hogy ateista egyelő nem hisz Istenben, hanem azt jelentette, hogy ateista egyelő csak egy Istenben hisz. És a pogányok ezt nem értették, hogy hogy lehet csak egy Istenben hinni. A zsidóknál az volt a probléma, ugye főleg azok, akik az új szövetség idején éltek, de nem értették az új szövetséget, hogy hogy lesz az egyből három. Ugye atya, fiú és szellem, szent szellem. Ugyanez a problémájuk a muszlimoknak is egyébként. Hogy van az egyből három? De az a három, az valójában egy, mert Isten atyában, fiúban és szent szellemben nyilatkoztatta ki magát. Ezt azért mondom neked, hogy amikor azt mondom neked, hogy szent szellem, akkor nem, ne különítsd így el, hogy hát van csak a szent szellem. És akkor van külön az atya, meg külön a fiú, és akkor azok hárman ott veszekednek egymással, hogy most melyik akar eljönni. De mégis érdekes, hogy maga Jézus mégis többes számban is beszél, mert azt mondja, hogy aki szereti az én beszédemet és megtartja, ahhoz megyünk, ugye az én atyámmal, és nála lakunk. Tehát mégis többes számban beszél Jézus. Nagyon érdekesek ezek az elkülönítések. Sőt, amikor azt mondja, hogy eljön a Szent Szellem, ott is különálló személyként beszél arról, hogy a Szent Szellem el fog jönni, de más esetben meg azt mondja Jézus, hogy elmegyek, és ismét eljövök. És ott nem arra nem csak arra a fajta eljövetelre kell gondolnunk, ami a második, úgynevezett második eljövetel, hanem arra is, hogy amikor a Szent Szellem eljött hozzánk, akkor tulajdonképpen a Szent Szellem által maga Jézus is bizonyos értelemben visszajött hozzánk, értitek? És ezért van az, hogy amikor te a te szobádban otthon vagy, és olvasod az igét, vagy imádkozol, és azt mondod, hogy jöjj Szent Szellem, akkor a Szent Szellemben benne van az Atya és a Fiú is, érted? A Szent Szellemben benne van az Atya és a Fiú, ugyanúgy, ahogy az Atyában és a Fiúban is benne van a Szellem. Mert Isten az egy Istenünk van. De ez az egy Isten Atyában, Fiúban és Szent Szellemben jelenti ki magát. És ez a korszak, én egyetértek ezzel a megállapítással, hogy bizonyos értelemben ez a korszak a Szent Szellemnek a korszaka. A Szent Szellem az, aki elhozza számodra az Atyát és a Fiút. A Szent Szellemben benne van az Atya és a Fiú, és tulajdonképpen, amikor te olvasod az igét, és a Szent Szellem kijelenti neked az igét, akkor tudd, hogy maga Jézus tanít téged a Szent Szellem által. Tudd azt, hogy ugyanaz történik, mint ami a tanítványokkal történt, hogy ott ültek Jézus lábai előtt, és tanultak Jézustól, hallgatták Jézust. Tudd meg, hogy ugyanez történik veled is, hogy amikor hallgatod az ige hirdetést, vagy olvasod a Szentírást, akkor ott ülsz Jézusnak a lábai előtt, és amikor megnyilatkozik előtted az ige, akkor maga Jézus tanít téged. És még egy érdekes dolgot mondok, amikor nem nyilatkozik meg előtted az ige, tulajdonképpen Jézus akkor is beszél az igén keresztül, mert a tanítványokkal is volt olyan, hogy Jézus mondta nekik a mondatokat, és ők egy kukkot nem értettek belőle. Ők ugyanazt élték át olyankor, amit te átélsz a bibliaolvasás közben. Olvasod a Bibliát, és semmi. A tanítványokkal ugyanezt történt. Hallgatták Jesuát. És ez egy óriási élmény lehetett. Az hatalmas lehetett ott ülni, ennél az embernél, ennek az embernek a lábai előtt ott ülni, és hallgatni ezt a csodálatos embert. Idáig ők is eljutottak. De legtöbb esetben egy kukkot nem értettek belőle. Egy dolgot tudtak, hogy kihez mehetnénk, hiszen örök életnek a beszéde van nálad. Tehát biztos vagyok benne, hogy ahogy őt hallgatták, éreztek egy olyan felfrissülést, éreztek egy olyan atmoszférát, egy isteni jelenlétet, egy isteni szentséget. Bekerültek a mennynek egy olyan légkörébe, amiről ők szerintem nagyon pontosan tudták, egyetlen egy rabbinál nincs ez a légkör, csak Jesuánál. Csak Jesuánál. És idáig sokszor mi is eljutunk, olvassuk az igét, és tudjuk, hogy ez a legcsodálatosabb könyv. De nem mindig nyilatkozik meg előttünk, ezt valljuk be. De ha imádkozol, és kéred az Urat, meg fog nyilatkozni előtted, és Jézus tanítani fog téged. Példabeszédek 8-hoz lapozzunk. A hogyan töltekezünk be Szent Szellemmel. Példabeszédek 8, 34, 35, 36. Ez egy fantasztikus ige. Még a Bárdos Zsuzsi hívta fel a figyelmet erre az igére évekkel ezelőtt, és nekem akkor ez egy hatalmas kijelentés volt.
Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Imit fordítás. Boldog az az ember, aki rám hallgat, őrködvén ajtóimon napról napra, megőrizvén kapuim ajtófélfáit. Mert aki engem talált, életet talált, és kegyet nyert az örökkévalótól. De aki engem elvet, önmagát bántalmazza, mindkik engem gyűlölnek, a halált szeretik.
Amen. Tehát mit mond itt, hogy boldog az az ember, aki hallgat rám, ott az ajtófélfáimat őrzi, várja, hogy bejutást nyerjen, és amikor elkezded olvasni az igét, vagy elkezded hallgatni az ige hirdetést, akkor nagyon gyakran átmegyünk ezen az élményen, hogy úgy érezzük, hogy még nem jutottunk be. Ott állunk az ajtófélfánál, ott örködünk, és várjuk, hogy megnyíljon az ajtó. Fantasztikus ez az ige. És ezt neked minden nap el kell végezned. Minden nap értsd meg, minden nap kell elkülönített időt adnod arra, amikor leülsz, fogod a Bibliát, elkezded olvasni, és tudod, hogy még nem jutottál be, ne ijedj meg, még nem nyílt meg előtted, ne ijedj meg, olvasd tovább. És olyankor te ott állsz, amikor te olvasod a Bibliát, és még nem nyílt meg előtted az ige, elmondom, hogy mi történik veled. Szellemben még ott állsz az ajtó előtt, az ajtó félfánál, és ott őrködsz. Őrködsz. És onnan tudod, hogy megnyílt az ajtó, és már bent vagy, amikor megnyílik előtted az ige. Megnyílik előtted az ige, megelevenedik az ige előtted, akkor szellemben megnyílt az ajtó, és szellemben már akkor bementél, és ott vagy. De előtte ott kell állni az ajtó előtt, és az ott állni az ajtó előtt, az van, amikor idő. Állni kell az ajtó előtt. Vagyis olvasom a Bibliát, olvasom. Ugyanez van az imádkozásnál is egyébként. Olvasom, és állok az ajtó előtt, és figyelek. Olvasom, és figyelek. Nem kell erőlködni. Csak lazán, ülj le és olvasd. Így áll egy jó kávét közben, én is így szoktam. Ülj és olvasd. Olvasd, és mivel te nem varázsszerként használod a Bibliát, és nem hókusz-pókusz az egész, meg nem, figyelj, itt a titok az, hogy nem erőlködünk, nem izzadságszagú a dolog. Csak egy dolog van, szeretjük az Istent nagyon, és rá van vágyakozásunk. és olvassuk a Bibliát, és ott állunk közben szellemben az ajtó előtt. Ott állunk, és őrizzük az ajtófélfát. De szeretem ezt az igét. És egyszer csak megnyílik, és bemész, és ott vagy. És ott vagy, és hallod őt, és életet kapsz belőle, ahogy hallod őt. És beteltél a Szent Szellemmel, az igén keresztül. Beteltél az élettel, a kijelentett igén keresztül. És nagyon tetszik ez a rész is, hogy ugye itt elmondja Jézus, mert ez tulajdonképpen Jézus, ezt Jézus mondja, Jézus az a bölcsesség, akiről a példabeszédek 8-ban olvasunk, és elmondja Jézus, hogy aki ezt nem teszi, most hadd fogalmazzam így meg így az én szavaimra lefordítva, aki ezt nem teszi, aki nem áll ott az ajtó előtt naponként, nem keresi ennek a lehetőségét sem, van, amikor nehéz megtalálni a lehetőséget erre, van, amikor küzdelem, de aki még ezt a küzdelmet sem akarja megvívni, az valójában nem szereti az életet, nem szereti őt, és annak a sorsa a halál. Most a halál, én olyan értelemben mondom ezt, hogy a sorsába bejönnek olyan változások, olyan elemek bejönnek a sorsába, olyan rossz, negatív fordulatok be tudnak jönni a sorsába, az élet vitelébe, az élet vezetésébe, amelyek a legvégül képesek teljesen elszakítani őt az Istentől. És tudjátok meg, hogy ma általában a gyülekezetekbe járóknak egy jelentős része sajnos pontosan ebben az állapotban van. Ma nagyon kevés ám a Biblia olvasó ember. Azt nem árt, ha tudjátok. Ha csak az Egyesült Államokban, ugye ők jók a statisztikában, mindenről a statisztikát csinálnak, azt a statisztikát hozták ki, hogy nagyjából a gyülekezetbe járóknak a 90%-a nem olvas Bibliát rendszeresen. Azoknak van egy jelentős része, aki nem is olvasott Bibliát még, csak ott van a polcán, vagy nagyon régen olvasott bele a Bibliába. De általában a 90%-uk nem olvas rendszeresen Bibliát. Tehát nincs bennük az a vágy, hogy én most szeretnék az Istennel találkozni, és azért olvasok Bibliát, hogy bejussak az Istennek a tróntermébe, hogy megnyilatkozzon előttem az ige, és az igén keresztül Isten megossza velem önmagát, mert ő életet osszon meg velem, és ki az élet, ő maga az élet, és hogy beteljek, betöltekezzek vele az igén keresztül. Értitek? És mivel ezt nem csinálják ezek az emberek, ezért a sorsukban beteljesedik az, amit a 36. versben is olvasunk, hogy tulajdonképpen a halál megjelenik az életükben, teljesen az egész életvitelük, az egész életvezetésük, a sorsvezetésük, a sorsuk olyanná válik, hogy elszakadtak az Istentől, és tulajdonképpen annak ellenére, hogy gyülekezetbe járnak, semmi különbség nincs közöttük, és egy mondjuk egy istentelen, originált pogány között. Mutatok még egy igét nektek, és nem sokára be fogom majd fejezni. 2 Krónika 7, 1-től 3-ig. Ez az ige a héten nagyon megérintett engem.
És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szállt le az égből, és megemésztette az egészen égő áldozatot, a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betöltötte a házat. Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. És Izrael fiai mindnyájan látták, amikor alászállt a tűz és az Úr dicsősége a házra, és arccal leborultak a föld felé, a padlózatra, és imádták, és tisztelték az Urat, hogy jó és örökké való az ő jó és az ő kegyelme mindörökké való. A király pedig és az egész nép áldoznak áldozatokat az Úr előtt. Áldozik Salamon király áldozatot 22 ezer ökörrel, 120 ezer juval, és eképpen szentelik fel az úrházát a király és az egész nép. A papok pedig foglalatosak voltak az ő tisztükben, a léviták is az úrnak, minden zengő szerszámaival, amelyeket Dávid király készítetett, hogy az urat dicsérnék, mert örökkévaló az ő irgalmassága, a Dávid dicséreteivel, mely kezükbe adatott, a papok pedig trombitálnak velük szemben, míg az egész Izrael ott állt, és felszenteli Salamon a középső pitvart, amely az Úrnak háza előtt vala, mert ott szerze égi áldozatokat és hálóáldozatok kövéreit, mert a rézoltárra, amelyet Salamon készítetett, nem fér vala az égő áldozat, az ételáldozat és a hálóáldozat kövére. Amen.
Tovább olvasta Lali, de nem baj, mert ez egy jó, nagyon jó ige ez is. És nagyon megérintett ez az ige a héten, tudjátok, és azon gondolkoztam, hogy ma egy olyan korszakban élünk, amikor felteszik és feltesszük magunkba azt a kérdést, hogy hol van Istennek ez a jelenléte, Istennek ez a dicsősége az életünkben, az egyházban, gyülekezeteinkben. És mégis azt mondom nektek, hogy vágyni kell, igazán tiszta szívvel vágyni kell arra, hogy ez az ige beteljesedjen az életünkben. És nézd meg, hogy a 2 Krónika 7-ben arról olvasunk, hogy amikor Salamon befejezte az imát, fantasztikus ez a kezdés, Salamon befejezte az imát. Melyik imát? Amitől a 2 Krónika 6-ban olvasol, hogy elmondott egy hosszú imát. Befejezte az imát, és az imára válaszul tűz jött le a mennyből. Minden egyes alkalommal, amikor te imádkozol, amikor te ima életet élsz, valamilyen természetfeletti válasznak jönnie kell az imádra. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy bejön egyből a piros autó, belebeg a Mercedes, mert imádkoztam egy Mercedes, és hopp, leszáll a mennyből a Mercedes, hanem arra gondolok, hogy le kell jöjjön egy olyan isteni jelenlét a szobádba, egy olyan isteni atmoszféra, tehát tűz kell, hogy leszálljon, nem feltétlenül fizikai formában, hanem tulajdonképpen ez egy olyan válasz, és itt az embernek nagyon őszintének kell lenni magához, hogy amikor te imádkozol, akkor te tényleg tudod, hogy az imádra válaszul, megnyílik a menny, és érzékeled az Istennek a jelenlétét. Amikor imádkozol, akkor te tényleg tudod, hogy az imádra válaszul, megnyílik a menny, és betelsz a Szent Szellemmel? Mert olyan nincsen, hogy ima élet van, mennyei ima élet, szellem által ihletett ima élet, és mégsem jön le tűz a mennyből, érted? Mégsem jön le rá tűz a mennyből. Ilyen nincsen. És ezt azért mondom el, mert a kereszténység egy természet feletti élet. Egy természetfeletti élet, nem egy természetes élet a kereszténység, hanem egy természetfeletti élet. És mit mondtunk a példabeszédek 8-ban, hogy boldog az, aki ott áll az ajtók előtt, és vigyáz, őrködik. Olyan nincsen, hogy te ott állsz az ajtó előtt, és Isten soha nem enged be. Érted? Ugyanez van a Biblia olvasásnál, ugyanez van az imádkozásnál. Olyan nincsen, hogy te tiszta szívvel olvasod a Bibliát, és soha az életben nem kapsz kijelentést. Ilyen nincsen. Érted? Nincs ilyen. Ha újjászülettél, és Isten szelleme van benned, Krisztus szelleme van benned pontosabban, ő ugyanaz egyébként, de én most nagyon szeretem ezt így használni, mert maga Pál is mondja, akiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát, ha te újjászülettél, és Krisztus szelleme van benned, és betöltekeztél az Isten szellemével, akkor nem tudom azt elképzelni, azt az állapotot, hogy te őszintén, tiszta szívvel, Isten utáni vágyal olvasod a Bibliát, és soha nem kapsz kijelentést egész életeden át. Nem tudom ezt elképzelni. Ilyen nincsen. És olyan sincsen. A 2 Krónika 7 alapján ezt is kimerem jelenteni, hogy olyan sincsen, hogy te tiszta szívvel imádkozol, tiszta szívvel, és mégsem jön le tűz a mennyből előbb-utóbb az életedre. Lehet, hogy nem azonnal, de előbb-utóbb valaminek történnie kell, mert olyan nincsen, hogy te tiszta szívvel zörgetsz, és Isten nem hallgat meg, Isten nem nyitja meg az ajtót. Nincsen ilyen. Ez az az egy dolog, amiben nem hiszek egyébként. Tehát ebben nagyon hitetlen vagyok ilyen értelemben, már mint abban, hogy nem hiszem azt el, hogy valaki tiszta szívből keresi az Istent, és az Isten soha az életbe egyetlen egyszer se fog neki válaszolni. Ezt nem hiszem el, ebben én csont hitetlen vagyok ebben a dologban. És nézzétek meg, még egy dolgot hadd mondjak nektek. Amikor ez fantasztikus az Ószövetségben, amikor emlékeztek rá, hogy a tűznek mindig égnie kellett az oltárnál, ugye? Az oltár előtt a tűznek mindig égnie kellett. És tudjátok, hogy milyen tűznek? Nem olyan tűznek, hogy oda ment egy ember, elővette egy doboz gyufát, kivette, meggyújtotta, és akkor, ha elaludt, akkor mondták, Józsi, hozzá még egy gyufát, mert ez nem működik, hanem ez úgy volt, hogy például először, amikor Mózesék fölszentelték a sátrat, emlékeztek rá, a szent sátrat, mi történt? Tűz jött le a mennyből. És ez a tűz elégette az áldozatot, és ezt a tüzet kellett folyamatosan őrizni és táplálni minden nap. Most gondolj bele abba, hogy bementek, milyen lehetett az a tudat. Lévita vagyok, szolgálok az Úrnak. Bemegyek oda arra a helyre, és tudom, hogy az a tűz, amit nekem táplálnom kell, azt nem én gyújtottam. Azt nem Józsi bácsi gyújtotta meg, vagy Béla bácsi a gyufájával, nem Jákob gyújtotta meg. Hanem, és nem is Mózes, hanem az a mennyből jött le. Ez döbbenetes lehetett ez. Tehát maga ez a dolog egyszerűen kellett, hogy emlékeztesse a lévitákat, és egy Isten félelmet kellett, hogy adjon nekik, hogy bemennek oda a sátorba, és ott ég az a tűz, minden nap ott táplálni kell azt a tűzet, amit egykor az Úr küldött le, akkor, amikor a sátrat fölszentelték. Ugyanezt történt a templomban is. Salamon fölszentelte a templomot, elmondott egy imát, és Istennek az volt a válasza, hogy leküldte azt a természetfeletti tüzet, amit utána nekik minden nap táplálni kellett. És ez hitelesítette. Ez hitelesítette a templom építését, ez hitelesítette a lévitáknak a szolgálatát, egyáltalán ez hitelesített mindent, amit az emberek valóban Istenért és Isten nevében csináltak. És azt akarom neked mondani, hogy te bármilyen szolgálatot végzel, ha az az Úrtól van, azt valamilyen formában Isten hitelesíteni fogja. Valamilyen természetfeletti pecsét arra rá fog jönni, és neked viszont az a dolgod, hogy azt utána táplálnod és őrizned kell folyamatosan. Mert nem biztos, hogy ez az igazolás, ez a pecsét minden nap rá fog jönni a te életedre. Lehet, hogy egy nagy Isten élményed lesz. És ebből kell évtizedekig élned. Ezt kell évtizedekig táplálnod magadba. Erre kell újabb és újabb, hogy mondjam, parazsat még rátenned, hogy ez a tűz ki ne aludjon. És nem szabadod, hogy a tűz kialudjon. Értitek? Ez döbbenetes. Ez egy olyan szolgálat volt, hogy engem megdöbbentett, amikor ezt megértettem, hogy ezek az emberek tisztában voltak ezzel a léviták. És micsoda Isten félelem kellett, hogy legyen bennük. És amikor mégis egyes léviták, ugye tudjuk, hogy föllázadtak Mózes ellen, akkor ezért akadt ki Mózes. Nem az irítség fogta el Mózest, hogy nem adom nektek azt, ami az enyém, mert az én vagyok elhívva, ez az én szószékem, ez az én szolgálatom, az én mikrofonom, az én Bibliám, az én autóm, az én bevételem, az én pénzem. az én gyülekezetem nem ez volt Mózessel, hanem Mózes tulajdonképpen teljesen joggal tette fel azt a kérdést, hogy mit akartok még? Hát hiszen Isten nektek, titeket hívott el arra, hogy ott álljatok előtte és szolgáljatok neki. Mi a csodát akartok még? Tulajdonképpen Mózes megpróbálta felhívni a figyelmüket. Figyeljetek ide, nem akármit bízott rátok Isten. Nem akármit, értitek? És azért szeretném ezt nektek elmondani, mert figyeljetek ide, nagyon fontos az imádkozás például, nem csak az igeolvasás, az imádkozás, egy rendkívül fontos szellemi valóság az imádkozás. És amikor te imádkozol, akkor az történik, hogy táplálod azt a tüzet, amit Isten rád küldött a mennyből akkor, amikor először betöltekeztél a Szent Szellemmel. Érted ezt? Te bizonyos értelemben egy lévita vagy, ilyen értelemben, egyébként nem annál sokkal magasabb szintű szolgálatunk van már, mert igazából mi a melkisédeki papságban vagyunk, és a dávidi szolgálatban, de most én ezt a lévita szolgálatot én egy nagyon jó értelemben használom, ez egy nagyon nagyszerű szolgálat volt egyébként, akkor, amikor ezt jól csinálták. Tehát te ilyen értelemben egy lévita vagy. Minden nap táplálnod kell a tüzet az oltáron. Ima életet kell élned, érted? Imádkoznod kell. És hadd mondjam el neked, hogy nem akármit bízott rád Isten. Az bízta rád Isten, hogy megálljál minden nap ő előtte, az ő színe előtt. Csak a probléma az, hogy mi annyira materialisták vagyunk, hogy ez tulajdonképpen így devalválódott számunkra. Ez olyan értéktelenné vált, olyan semmi. Hát persze, hát ma is imádkoztam egy kicsit. Valahogy így szoktunk ehhez viszonyulni. Holott, ha te tudnád azt, hogy amikor te naponként olvasod a Bibliát, és naponként imádkozol, akkor te tulajdonképpen ugyanazt azt a szolgálatot végzed, amit egykor azok az emberek végeztek, csak hát elfogadom, hogy az megfogható volt, az látható volt, az ilyen fizikai dolog volt, hogy a kenyereket ki kellett tenni az asztalra, gyertyát meg kell gyújtani, mit tudom, be kellett menni a sátorba, áldozatot be kellett vinni. Jó, hát ez olyan fizikai volt, és ennek olyan nagyszerű rituális szerte, ezért vannak, próbálok finoman fogalmazni, ezért élvezkednek azok a katolikus papok, akik bele vannak őrülve, egy extázisba tudnak esni egy misétől, mert annyira élvezik, hogy végezhetik, ide rakhatják, oda rakhatják, megszentelhetik, meg betekerik, meg kicsavarják, meglocsolják, meg mit tudom, veszik az ostját, meg stb. Tehát értem én ezt, de értsd meg, hogy tulajdonképpen te egy sokkal nagyobb valóságban vagy benne. És te ezt a szolgálatot végzed, ezt fel tudod fogni, hogy mekkora értéket bízott rád Isten. Nem a prédikálás a legnagyobb érték. Nem az a legnagyobb érték, hogy nekem van, mit tudom én, mi, és én vagyok, nagykenetű testvér vagyok. Ne, a legnagyobb érték az otthon, a szobádban van. Érted? Most nem arról beszélek, hogy otthoni keresztényé váljál, meg szerzetessé, meg nem járunk gyülekezetbe. Nem, hát hiszen minden, amit a gyülekezetben vagy a világban úgymond végzünk, az abból kell, hogy fakadjon, hogy mi naponként megállunk az Isten színe előtt, és végezzük a szolgálatot az Úr színe előtt. Jó, nem látja senki, elfogadom. Nem leszel tőle híres ember? Nem fogják a Karizma magazinban megírni. Nokta Pál ma is imádkozott. A Vakpali, aki mindent lát, Vakpali és szemüveges, mindent lát, ma is imádkozott, ma is olvasta a Bibliát. Ez akkora világra szóló teljesítmény, hogy ezt az új Exodusban meg kell jelentetni, ezt. Ez nem fog megjelenni, ez a mennyben fog megjelenni. Ez a mennyben fog megjelenni, és ez a legértékesebb dolog. És tudjátok, ma egy olyan korszak van, hogy nagyon nehéz evangelizálni, nagyon nehezen tudunk evangelizálni, de azt nincs megtiltva, hogy te a rokonodat, a barátodat, a Pista bácsit, a mit tudom, Mari nénit, stb. Oda vigyed az Isten színe elé. És imában bemutasd őt az Istennek. Uram, itt van ez a Mari néni. 78 éves. És már egy kicsit kótyagos az öreg nyanya. De még neki is meg kéne térnie. És elmondod ezt az Istennek. Mert te ott állsz az ő színe előtt, és ott szolgálsz előtte, és mint pap, elmondod a főpapnak, hogy figyelj Jézus, ez van, itt ez a Mari néni. Már nincs ki a négy kereke, vagy mit tudom én, már öreg szegény. De mentsd meg őt, Uram. Imádkozol érte. És tudjátok, lehet, hogy nagyon sok minden múlik ezen. Eltelnek évek, és te úgy érzed, hogy ez az egész hiába való. De hadd mondjam el neked, hogy nem hiába való. Mi szellemben építkezünk. Szellemben építkezünk. Ez egy, tudod, mit mondott a Vacsmanni? Azt mondta, hogy ez egy munka. Ez egy munka. És most megmutatom nektek, és ez a záró igém, hogy amikor Abijá király, Júda királya háborút indított Jeroboám ellen, és megnyerték azt a háborút, persze az Isten háborúja volt, nem szabad más háborúba belemenni, csak ami az Isten háborúja. Most megmutatom nektek, hogy mire hivatkozott Abijá, hogy ő tudta előre, hogy győzni fognak, és azt is megmondta előre, hogy miért fognak győzni. 2 Krónika 13-hoz lapozzatok, 4-től 12-ig.
Akkor felállt Abija Samáraim hegyének tetején, amely Efraim hegységében vala, és mondta, hallgassatok meg szómat, Jeroboám és az egész Izrael. Ahogy nem kellene nektek meggondolnotok, hogy az Úr, az Izrael Istene Dávidnak adta a királyságot Izrael felett örökre, neki és fiainak, csónak szövetsége által, mindazáltal felele Jeroboám, a Nébát fia Salamonnak, a Dávid fiának szolgálja, és támada az ő ura ellen. Azután gyűlölnek ő hozzá a haszontalan emberek, Béliál fiai, aki ellene szegültek Roboámnak, a Salamon fiának, mikor Roboám gyermek és félénk szívű volt, és azok ellen magát nem oltalmaztatta. És most azt gondoljátok, hogy ti ellene állhattok az Úr királyságának, amely Dávid fiainak kezébe van? Mivel sokan vagytok, s veletek vannak az aranyborjúk is, amelyet Jeroboám öntetett nektek Istenek gyanánt. Avagy nem ti űszétek-e el az Úrnak papjait, az Áron fiait és lévitákat, és nem ti szereztettetek-e magatoknak papokat, mint egyéb országoknak nemzetségei, akárkit, aki az ő szolgálatának felszentelésére egy gyermekdett tulokkal és 7 kossal eljött, és lett a bálványok papja, amelyek nem istenek. Mi mellettünk van pedig az Úr, ami Istenünk, akit mi el nem hagytunk, a papok pedig, akik az Úrnak szolgálnak, az Áron fiai, és vannak léviták, akik horgolódnak az ő tisztükben, és áldoznak az Úrnak égő áldozattal minden reggel, minden este, és füstölő áldozattal, és a kenyérnek a tiszta asztalra való tételére, és az arany gyertyatartóra, szövétnekeivel egybe gondot viselnek, meggyújtván azokat minden este, mert mi megtartjuk az Úrnak, ami Istenünknek rendelését, ti pedig elhagytátok őt. Azért íme, mi velünk van az Isten, vezérgyanánt, és az ő papjai a riadó kürtökkel, hogy ti ellenetek kürtöljenek, Izrael fiai. Ne harcoljatok az Úr ellen, a ti atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések. Amen.
Tehát mire hivatkoznak? Azt mondja, minden reggel és este viszik az áldozatot, minden nap kiteszik a kenyereket az asztalra, ez az Isten beszéde, a kenyér, meggyújtják minden nap a szövétneket, ezt mindig abból a tűzből, tehát ott sem gyufával gyújtottak, hanem abból a tűzből vettek, amitről az előbb beszéltem, abból a természetfeletti tűzből vettek parazsat, és azzal gyújtották meg minden nap a lámpást, a szövét neked. Ez a kijelentés, ez a világosság. Ez az, amikor az ige élővé válik és megelevenedik. Ott van az ige kenyérként, ez az asztalon, ez táplálék. Meg van gyújtva a szövétnek, ez a kijelentés, a kinyilatkoztatás az igéből. Áldozatok, ez a Jézus Krisztus megváltás, megváltói művére való megemlékezés, hálaáldozatok, dicséretek, imák, könyörgések, közbenjárás, stb. Papi szolgálat minden nap. Nyerni fogunk, győzni fogunk. Győzni fogunk. Értsétek meg, ha nem most, de a legvégén győzni fogunk. De látjátok, erre, tehát nem arra hivatkozik Jeroboam és Abijá, hogy hát igaz, ti 800 ezeren vagytok, mi meg csak 400 ezeren, de mi vagyunk az elit kommandó, minket Amerikába képeztek ki. Hanem ő elmondja, igen, hát tudom, hogy nagyon sokan vagytok, kétszer annyian, mint mi, meg még hoztátok a aranyborjakat is, meg mindenféle ostobaságot csináltok, mindenféle Istent imádtok, de mi, és itt elmondja egy nagyon egyszerű dolgokra, tulajdonképpen szellemi tényekre, szellemi dolgokra hivatkozik arra, hogy mi nem hagytuk el az Urat, minden nap ott állunk az ő színe előtt, és végezzük előtte a szolgálatot. Nem baj, ha nem látványos, nem baj, ha nem tudják, az sem baj, kedves Jeroboám, ha ti se tudjátok, ha nem is vesztek minket komolyan. Ez a kereszténységnek a nagyobbik része, aki valójában nem veszi ma komolyan az Isten embereit, nem baj. Mi akkor is ott állunk minden nap az ő színe előtt, és szolgálunk előtte, szolgálunk neki, és betelünk a Szent Szellemmel. Tehát zárásképpen be tudsz telni a Szent Szellemmel az igén keresztül, és be tudsz telni a Szent Szellemmel az imádkozáson keresztül. Mind a kettőre szükség van. Egyébként sok más módon is be tudsz telni Szent Szellemmel, testvéri közösségen keresztül, dicséret, imádás által. Még kézrátétel által is, de az, azt mondom, hogy az nem egy mindennapi eset kell, hogy legyen szerintem. És testvérek, és tényleg ezzel bezárom, azt kérem tőletek, és magamtól, magunktól, hogy azt értsétek meg, és azt fogadjátok el, hogy jelenleg még, ezt nem tudjuk, hogy meddig tart ez a korszak, nem a nagy látványosságoknak az ideje van. Ma a kitartásnak az ideje, a kitartásnak a korszaka van. De mégis, amikor az ige hirdető ide kiáll és prédikál, neki muszáj prédikálnia olyan szellemi tényeket, javakat megosztania, ami lehet, hogy az ő életébe nem is fog beteljesedni. Ez az egyik legnagyobb nehézség, legnagyobb teher egy szellemi ember számára, hogy lát dolgokat, és ő úgy látja, hogy azok most vannak, mert amikor neked Isten kijelent valamit, az az örökké valóságban az most van. Hát mit mondott Isten igéje, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő volt, ugye? Vagy azt, hogy ő lesz. Nem, hanem azt, hogy ő van. Mikor van Isten? Most van. Most van, ő a vagyok. Nem azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám volt, vagy mielőtt Ábrahám lett, én már előtte voltam, hanem azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ő mindig vagyok, ő minden korszakban van, érted? Isten nem volt, nem lesz ilyen értelemben, hanem ő minden korszakban van. És neked, amikor eléje járulsz, akkor hinned kell, hogy ő van. Hinned kell, hogy ő most van. És amikor ő kijelent a számodra valamit az igéből, az nem volt és nem lesz, hanem most van. Érted? És ezért egy szellemi ember számára ez az egyik, azt mondom neked, az életbe, azt tudom nekem legalábbis, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki szereti az Istent, ez az egyik legnagyobb teher. Ezt nagyon nehéz elhordozni. Kijelent valamit az Isten, és az neked most van, a szellemedben már van, ott van. De időben lehet, hogy te azt itt a földön soha nem látod meg. Lehet, hogy olyan dolgokról kell prédikálni, amit egy másik generáció fog időben meglátni. És neked azt mégis be kell fogadnod. Neked azt mégis el kell fogadnod, és el kell fogadnod, hogy az most van. Értsétek meg, hogy a dolgoknak a beteljesedése az nem rajtunk múlik. Van, amikor igen, az engedelmességünk által ilyen van, de általában nem rajtunk múlik, hanem az Istennek a szuverenitásán. Isten nem tudsz sietetni dolgokat, értsd meg. Nem tudsz sietetni dolgokat, hiába várod, hogy nagy dolgok legyenek, halottak föltámadjanak, betegek meggyógyuljanak, stb. Igen, imádkozni kell ezért, kell erre várni, kell ezt kérni az Úrtól, imádkozni kell ezért, ki kell hirdetni ezeket a dolgokat. De ha úgy kell innen elmennünk erről a földről, hogy ez csak a következő generáció fogja meglátni, ezen nem szabad bánkódnunk. De adja az Isten, hogy ne így legyen, értitek? Én nem ebbe gyakorlom a hitemet, hogy semmit nem látok meg abból, amiről beszélek, hanem én csak azt mondom, hogy elfogadom azt, hogy az Istennek lehet egy olyan szuverenitása, amiről a Lali beszélt az előbb, hogy Istennek fontosabb az, hogy mi megmaradjunk mellette, és ne bukjunk el, mint hogy minden vágyunkat azonnal teljesítse, és valójában mi nem tudjuk, testvérek, hogy mi van a szívünkben. Nem tudjuk azt, hogy ha a világ legnagyobb áldása elborítana minket, nem tudjuk azt, hogy mi jön neki a szívünkből. Hogy elszállnánk, felfúvalkodnánk, vagy mit tudom én, vagy lehet, hogy olyan katasztrofális döntéseket hoznánk, annyira elszállnánk, és olyan magabiztosak lennénk, hogy lehet, hogy akár fizikai tragédia is történne az életünkbe. Ezt nem tudhatjuk, testvérek, de mégis azt mondom, hogy igen, imádkozni kell. Imádkozni kell, és kérni kell, mert megvan írva, hogy aki kér, annak adatik. De úgy kell imádkozni, és úgy kell várni az Úrtól dolgokat, hogy közben el kell fogadnunk az Istennek a szuverenitását is, és valahogy ebbe a kettősségbe kell élnünk, hogy igen, várom a nagy dolgokat, de igazából elfogadom azt, hogy Isten, szuverén Isten, és van, amit megfogadni, és van, amit itt a földön nem fog megadni. És még egy dolgot mondok, és most már ez tényleg ez a zárás, ebbe a kettősségbe csak azok az emberek tudnak élni, akik Isten jelenlétét és közelségét minden fölött és mindennél jobban szeretik. Akik tényleg az Istent akarják megismerni, és tényleg az a legnagyobb vágyuk, hogy az Istenhez egyre közelebb húzódhassanak. Tulajdonképpen így tudjuk túlélni a nem szeretem korszakokat, a nem szeretem napokat is. És ilyenekből van bőven az életünkben. Mert Mózes énekében is azt olvassuk, hogy az ember ideje 70, legfeljebb 80 év, és annak egy jelentős része is nyomorúság. És ez így volt Mózessel is. Hiába volt égő csipkebokor élmény, dicsőség, elvonult előtte, stb. De az a 40 éves pusztai vándorlás abba a sivatagba, az az engedetlen néppel, hát én inkább ezt örülök ennek, ami most van, mint hogy egy olyan korszak, ahol még egy lecsót se lehetett enni, mert csak a manna volt. Álljunk fel, testvérek, és imádkozzunk, jó? De azért mi szeretjük a mannát, dicsőség az Úrnak. Hát ez ma egy ilyen prédikáció volt. Imádkozzunk. Jó, mennyei atyám, a Jézus nevében hálát adunk neked a mai alkalomért, a mai összejövetelünkért. Köszönjük neked a te igédet, a te beszédedet, Uram. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te ma is tűzbe és szellembe merítesz bennünket. Köszönjük neked, Uram, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés által megismerjük mindazt, amit te ajándékoztál nekünk. Ezeket te kijelented a szellem által, kijelented az ige hirdetésben, bibliaolvasásban, testvéri közösségben. Urunk, köszönjük neked, hogy minden napot állhatunk a te ajtód előtt, és várhatjuk a bebocsátást, és mindig megjön a bebocsátás előbb-utóbb, mert azt mondja a te ígét, hogy zörgessetek és megnyittatik. És Urunk, köszönjük neked, hogy ha valóban a te szolgálatodat végezzük, akkor tűz jön le a mennyből, jön egy hitelesítés, jön egy mennyei pecsét, amivel igazolod azt, hogy valóban a te utadon járunk. És köszönjük, Uram, azt, hogy valóban minden nap végezhetjük a szolgálatot a te színed előtt, és ezért, hogyha harcolnunk kell az ördöggel és annak szellemei ellen, és harcolnunk, háborúba kell mennünk, mert a sorsunkba olyan elemek jönnek időnként, olyan támadások érnek, olyan megpróbáltatások érnek minket, amiken keresztül háborúba keveredünk a sátánnal, akkor tudhatjuk, hogy győzni fogunk. Győzni fogunk az Antikrisztus fölött, a hamis kereszténység fölött. Győzni fogunk azért, mert te már győztél, és mi végezzük előtted a mindennapi szolgálatunkat, és ebből nyerjük azt az erőt, Uram, amivel ez a győzelem realizálódik az életünkben. Hálát adunk neked ezért, és köszönjük neked ezeket, Urunk. Imádkozom hozzád, Uram, hogy továbbra is legyél velünk a következő napokban, azokat az igéket, amiket még eddig nem értettünk, bontsd ki előttünk, Uram, add, hogy ne úgy menjünk el innen, ahogy ide jöttünk, hanem megváltozzunk, Uram, és elváltozzunk a te képedre és hasonlatosságodra. Köszönjük, Atyám, és áld meg a holnapi bibliai iskolát is azoknál, akik eljönnek holnap. Köszönjük, Istenünk, a Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.